Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, nagy csütörtök estéjére, igehirdetés alapjául kijelölte, megírva találjuk Lukács evangélium a 22. fejezetében, a 14-től a 30. versig. A következőképpen. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik. Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a húsvéti vacsorából, amíg csak be nem teljesedik ez az Isten országában. Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta, vegyétek és osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik. Ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta, e pohár az új szövetség az én vérem által, amely ti érettetek ontatik ki. De íme annak a keze, aki elárul engem, az enyémmel együtt van az asztalon. Mert az emberfia elmegy ugyan, amint elrendeltetett, de jaj annak az embernek, aki elárulja őt. Erre kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki lehet az közülük, aki ezt fogja tenni. Ezután versengés is támadt közöttük arról, hogy ki a legnagyobb közöttük. Erre ő így felelt nekik. A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hívatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül. Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Ti vagytok azok, akik megmaradtatok velem kísértéseimben, és én rátok hagyom a királyságot, ahogyan az én atyám rám hagyta azt, hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál az én országomban, és királyi székekbe ülve ítéljétek Izrael 12 törzsét. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, sokat elárul ez az apró nyitó megjegyzés az apostoltól, az evangélistától, hogy amikor eljött az óra, az értelmének az első réteg az, hogy eljött a páska vacsora ideje, amikor ezt a zsidó szokás szerint elfogyasztják a családok, de többszörösen is kibomlik itt az óra értelme, hiszen ez azt is jelenti átvittebb értelemben, hogy elrendelt időpont, Istentől rendelt időpont. És hát nem csupán a páska vacsora szokásos időpontja lebeg Lukács szeme előtt, hanem az egész váltságmű, amit Jézus hozott, most egy olyan fázisába ért, amelyet Isten órájának a váltása hozott elő. Eszünkbe juthat akár a Prédikátor könyve is arról, hogy mindennek rendelt ideje van, és sok ellentét pár révén állítja ezt elénk, hogy megvan az ideje a születésnek, a halálnak, az örömnek, a bánatnak, a békének, a háborúnak és sok másnak is. Hát most Jézus életében is megvan az ideje, nem csak, mint volt a születésének, hanem a halálának. Megvan az ideje a tanítványok életében, és nem csak az örömnek, ahogy velük van, mint ugye, ahogy említi a vőlegény, a nász néppel van, addig örülnek, de most eljön majd a bánat ideje is. És a proféciák szólnak arról, hogy eljön az emberfia maga dicsőségében, és Jézus meg arról is szól most, hogy elrendeltetett, hogy az emberfiának el kell mennie, meg kell halnia. És nagyon döbbenetes az, hogy Lukács hogyan adja elő az utolsó vacsorának a jelenlevőit, mert ha összehasonlítjuk, akkor az evangéliumok nem teljesen egyformán és nem is kihangsúlyozottan mondják mindig ezt. De most az a szempont van előttünk, hogy ott van Júdás, akinek a kezét ugye együtt mártja a tába, vagy a másik megfordulva, akinek adja a falatot, és részt vesz az úrvacsorában. Itt Lukács kihangsúlyozza, hogy nem előtte ment el, hanem utána. És nagyon megrázva ez számunkra is, és minden olvasó számára, hogy hát még az úrvacsorai közösség sem garantálja Jézushoz való tartozást. Az, hogy tényleg ott vagyunk vele egy közösségben. Nem a tiszták és a hibátlanok közössége az úrvacsorai közösség, tehát sok minden botlás és bűn és szennyfolt van azokon, akik az úrvacsorával élnek, és bizony a teljes elveszésnek a kockázata is ott van, mint ennél a Júdásnál. Nem az a dolgunk, hogy most őt így ítélgessük és fújoljunk rá, hogy hát milyen alak ez, hanem egyszerűen az a dolgunk sokkal inkább, hogy mi magunk is megdöbbenjünk, és ugyanúgy jogunk van, vagy okunk van kérdezni, csak nem én vagyok az. Ugyanúgy, hogy a többi tanítvány se volt biztos magában egyáltalán etéren, hogy hát én ezt soha, még ha Péternek a fogadkozásaiban ilyen is elhangzik, de mégis döbbenten kérdezik, hogy hát ki lehet az, és más evangéliumban meg egyszerűen úgy, hogy hát csak nem én vagyok-e az. És arra is érdemes talán figyelni, ahogy Jézus ezt a vacsorát megünnepli, megfelelő előírások vannak a páska vacsorára, és részben követi ezeket, részben pedig eltér attól. És persze mi már tudjuk a magyarázatát is, hiszen ő ezt nem felülírta ugyan, de felülmúlta ezt a páska vacsorát. Amit annak idején a zsidók megültek, az még egy előkép jellegű páska vacsora volt, benne van rejtve az, ami most történik viszont Jézussal, és ő beteljesíti mindezeket. És éppen ezért nagyon megragadó mindjárt az, hogy az elején eltér ettől a rendtől, és arról beszél, hogy ő mennyire vágyva vágyott erre az alkalomra. Hát és ez szívébe nyújt betekintést tulajdonképpen most Isten fia, hisz a mérhetetlen sóvárgó vágyat adja tudtunkra, amit a mindenható érez teremtménye az ember iránt. És nem is véletlen, hogy éppen a házassággal szemlélteti Isten a népével való kapcsolatát, most így is nyugodtan mondhatjuk, hogy ahogyan a szerelmes vágyakozik a párja után, úgy sóvárog utánunk Isten, úgy sóvárog utánunk Jézus, hogy élvezze azoknak a társaságát, akik vele voltak és elhitték az Isten országáról szóló tanítását, az ige hirdetését, sőt az, hogy ő benne ez az ország jelent meg. Nem csak élvezetes társaságról van persze szó, hanem sokkal többről, a vágyva vágytam, az egy buzgó, szenvedélyes érzést fejez ki. Jézus mennyire szenvedélyesen vágyódik azután, hogy velünk közösségben lehessen. Van-e bennünk is vajon ilyen vágyva vágyakozás arra, hogy Jézussal megegyük az ő húsvéti vacsoráját, hogy fogyasszuk az ő testét és vérét, a szenvedésének és halálának a úrvacsorai jegyeit. Van-e bennünk ilyen vágyva vágyakozás arra, hogy részesedjünk az ő halálában és feltámadásában? Hogy ott üljünk vele a királyság asztalánál. Mert hát ott ülnek most a tanítványok is az asztalnál, Jézus ígéri azt, hogy ez a vacsora annyiban utolsó, hogy legközelebb már csak az Isten országában fogja ezt fogyasztani. Különleges ez a vacsora minden tekintetben, és sok idő nincs a részletekre, és nyilván én nem is tudom olyan szemléletesen ezt előadni, mint ahogy az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület múlt fél évi sorozatában Avi Snyder megtette, mint messiás hívő zsidó, és végig vezetett minket a zsidó ünnepekben rejtőző Krisztus meglátására, de azért néhány ponton érdemes ezen elgondolkodnunk, tehát egy széder vacsorát ül ugye Jézus a tanítványokkal, és hogyan jelenik meg ebben mindaz, ami most már kikristályosodva van ott, és Jézus beteljesíti. Hát Egy-két jelképet érdemes ebből megnézni. Hát úgy hívják ezt az ünnepet, ahogy jól tudjuk, hiszen az evangélisták is azt mondják, hogy eljött a kovásztalan kenyerek ünnepe. Hát elindul a Páska, és utána egy hétig tart a kovásztalan kenyerek ünnepe. Ilyenkor kovász nélkül eszik a kenyeret, de az egész házat kisöprik. És alapos nagy takarítást tartanak, hát nem egyszerűen a tavasz miatt, az idén most úgyis késik, hanem amiatt, hogy Pál apostol is, mint rabbi említi, hogy a kovász az tulajdonképpen a bűnnek a jelképe. Tehát igyekszik ilyenkor a zsidóság is arra, hogy kifejezze ezzel a jelképes tevékenységgel is, hogy meg akarunk szabadulni a bűntől. Igyekszünk az életünkből ezt kisöpörni. Hát ilyen módon kezdődik tehát a kovásztalan kenyerek ünnepének az időszaka, ez az egyhetes ünnep a Páska vacsorával. És ilyenkor a felnőttek 4 alkalommal isznak egy-egy pohárból, ez mindig másik kehely. Nem azért, mert hát elhasználódott úgymond, hanem mert mindegyiknek megvan a maga jelentése. Az első a megszentelés kelyhe, ekkor mondja el a családfő a megszentelő imádságot, miszerint áldott vagy te Istenünk, a világegyetem királya, aki a szőlőtő gyümölcsét teremtetted. És aztán van általában a legifjabb gyerekre rót szerep, hogy föl kell tenni a 4 kérdést az este során, és hát a legelső az, hogy ez az éjszaka miben különbözik a többitől. Hát itt kapja meg válaszul, hát költője egy kicsit a kérdés, persze már általában ők eddigre már tudják, tehát szertartás értelmében hangzik a kérdés, de te elmondják, hogy az egyiptomi szabadulás az, ami ennek az ünnepnek a hátterében van, és különlegessé teszi, hogy Isten kihozta a szolgaságból a népet. Tehát a Páska ünnep közepe a megváltás maga. Nem elég persze csak üzenetként venni, hanem úgy arra van szükség, hogy ez megért legyen számukra. Ugye a hibátlan bárányt föl kellett áldozni, a csontja ne töressék, ugye a vérével az ajtófélfát meg kell kenni, hogy aztán, ahogy az ünnep neve is ezt szerint, hogy az angyal átugorja, kihagyja azt a házat az öldöklésből, amikor az első szülötteket keresi. Ez jelenti a Páska, tehát, hogy átugrani, átlépni, vagy kihagyni, elkerülni. Aztán a második kérdés arról szól, hogy hát ezen az estén miért teszünk kovásztalan kenyeret, csak máskor nyilván kovászosat is esznek. És a válasz persze az, hogy sietősen kellett távozni, ez az első réteg a válaszban. Nem volt idő megkelni a kenyérnek. És ekkor veszik elő azt a maceszt, aminek 3 rétege van, egy tartóban szokott lenni, és a középsőt emelik ki ebből. Ketté törik első lépésben, az első darabját azt megeszik, a másikat elteszik. Ez érdekes, hogy Héber helyett görög neve van, ez az afikómen, ami azt jelenti, hogy ami majd később történik. Ez fokozza talán a gyerekek kíváncsiságát is, hogy mi lesz majd, de ezt egyelőre félretesszük, és majd később kerül újra elő. A harmadik kérdés, hogy miért teszünk keserű füvet ezen az éjszakán, és miért mártjuk az ételt 2 alkalommal is sós vízbe. És aztán egyúttal a negyedik kérdés meg az, hogy miért fekszünk párnákon, miközben eszünk. Hát a válasz az a széder tál bemutatásával szemléltethető legjobban, amely egy kerek tál, és 6 mélyedés van hadszögszerűen elrendezve benne, középpontja körül, és különböző ételek vannak, ugye azt írja elő Mózes törvény, hogy keserű füvet egyenek, tehát ilyesmik vannak. Hát a petrezselyem az első, az az életnek a jelképe, és hát be kell ezt is a sós vízbe mártani, mielőtt megeszik, jelképezve, hogy az élet az megváltás nélkül ilyen könnyekkel teli. Hiszen a sós víz az a könnyeinket jelképezi. A keserű fű, az pedig egy tormaféle, ezt a macesszel fogyasztják el, és hát értelemszerűen előcsalja az emberből a könnyeket. Tehát ez is azt fejezi ki, hogy megváltás nélkül milyen keserű az élet. Aztán ellentéte egy másik mélyedésben, egy másik rész, ahol alma, narancs, méz van, és ez is nagyon érdekes, hogy ez a cementet, amivel a fáraónak építkeztek, jelképezi, de akkor miért édes? Hát az a válasz rá, hogy hát még a legkeserűbb dolog is édessé válik a megváltás által. Aztán következik Az úgynevezett hagigá tojás, ami állítólag ráadásul a zsidóságot annyiban is jellemzi, hogy minél tovább főzik, annál keményebb lesz. Ugye hát sok nyomorúságon mentek át a történelmük során, ilyen értelme valóban van benne valami, hogy ez mégsem elpusztította őket, hanem valahogy ezeket túlélték, és bizonyos értelemben valóban megerősödtek. Egyúttal ezen sírnak, hogy most már nincs templom, ami azért nagyon problémás, mert hát az áldozati rendszert szüntette meg a templom lerombolása, és éppen ezért hát a mai páska vacsorában nem tudnak úgy áldozni páska bárányt, ahogyan az az előírás szerint lenne, és hogy van egy nagyon érdekes étel a löveg végére, egy lábszárcsont, egy bárány lábszárcsont. Hát ez jelképezi helyette ezt, hiszen templom hiány áldozati módon már nem tudják ezt a bárányt leölni, és aztán ugye megvolt az előírás, hogy mit kell feláldozni, és mi az, amit megesznek belőle. Hát erre mondta Avi Snyder, mint messiás hívő zsidó, hogy hát tulajdonképpen ez is kifejező, hogy lelki módon nem is voltak sose megváltva a zsidók az áldozatok révén, nem is ezért kapták a törvényt, ugye ez Pál apostol is világosan leírja, hogy hát ez egyfajta nevelő Krisztusig, egyfajta előkép, és pont arra való, hogy megmutassa az ember saját magába bízásában a reménytelenséget, hogy ez mennyire lehetetlen, hogy én magamat kihúzzam a bűn poklából. Az áldozatnak hibátlannak kellett lennie, és hát ebből is meg lehet érteni, hogy ilyen valóságban nincsen, minden ember is bűnös, vagy minden állatban is felfedezhető azért kisebb-nagyobb hiba. Tehát ez is sokkal inkább egy kép, ami előre mutat Jézusra, az Isten bárányára. Mert csak ekkor van igazi megváltás. És hát Jézus nyilvánvalóan erre utal az utolsó vacsorán, hogy ő így fog majd életet adni, úgyhogy odaadja az életét, és aki halált érdemel, az mégis életben marad. Ez az egy útja van. Éppen ezért a megváltásnak, mert valójában csak egy páska bárány van, egyetlen egy. Nem az évenkénti leölt régi, ez ma már tehát megszűnt, és ezért arra tekintünk, ahogy a zsidókhoz írt levél is kiemelni, hogy hát Krisztus egyszer és mindenkorra áldozta oda magát. Nincs több variáció, nincs újabb bárányra szükség semmilyen értelemben. Ez az egy út az, amit Isten nyitott. Aztán jön a csapások kelyhe, mint második kehely, mert ez a csapásokra emlékeztet. Egyiptomban a 9 első csapásban a zsidók nem részesültek, hanem egyszerűen Isten automatikusan kihagyta őket, emlékszünk a leírásban, hogy unduntalan olvassuk, hogy őt nem kapták, tehát Gósen földjére nem jutottak ezek a csapások. De érdekes, hogy a 10. csapásból már nincs automatikus menekülés. Azért nincs, mondja Avi Snyder, mert hát itt a halálról van szó. Ez a csapás a halált jelenti, és a halál a bűnnek a következménye, és nincs olyan ember, aki ne volna bűnös. És éppen ezért nincs olyan, hogy valaki csak úgy automatikusan mentesül ettől a csapástól. Tudjuk jól, hogy hát a bárány vére volt az, ami mentesítette őket, és hát megint csak ott vagyunk Jézusnál, az ő vére az, ami bármelyikünket mentesítheti. Hát pontosan ez a megváltás. Megváltás, amelyről általában hát egyfajta gyengített képünk szokott lenni, leginkább csak annyi, hogy szabadok vagyunk miatta. De hát a megváltás nem pusztán a szabadságról szól, hanem a szolgaságról is. A tulajdonos és a rabszolga viszonyáról. És ha hiszünk Jézusban, a messiásban, és azt mondjuk, hogy ő megváltott minket, akkor tulajdonképpen azt mondjuk, hogy ő birtokol minket. Megvásárol minket. Éppen ezért az ő rabszolgái lettünk. Ki váltott minket a bűn rabszolgaságából azért, hogy az ő szolgái legyünk. És ilyen módon tehát a messiás vásárolt vissza, és azért élünk, hogy őt kövessük. Hát ezt jelenti a megváltás, nem csak az, hogy na, akkor most szabadok vagyunk. Divat van szabadságról beszélni, és mindig elfelejtjük, hogy igazán szabadok csak Jézusban lehetünk. És ezért is van az, hogy a középső macet darabot, amikor ketté törték, akkor az egyiket azt elrejtik, és a gyerekeknek kell megtalálni. Az a vacsora végeztével, amikor ezt utolsó pontként megtalálják, aki megtaláljanak, vissza kell hozni a családfőt, és addig nem lehet tovább menni a szertartásban, amíg ez nem történik meg, és ezt vissza kell a családfőnek vásárolnia. Nagyon érdekes. Az Afik Omen darab tehát, ez olyan, ami kifejezi ezt a megváltást is, hogy Istennek nem egy olcsó mulatsága volt, hogy akkor minket megváltott, és csak úgy könnyedén kirázta magából, hanem nagyon is drága volt. Aztán pedig következik az, hogy ezeket a darabokat szétosztják, és egy nagyobb darabocskát még meghagynak, ugye az első felét azt megették, a második feléből mindenki kap egy kisebb darabot, és az utolsó darabot azt beteszik a kehelybe, a harmadik megváltás kehelyébe, és hát tulajdonképpen itt kezdődik az úrvacsora. Az utolsó vacsora egy páska vacsora volt, és amikor Jézus veszi a kelyhet, akkor tulajdonképpen ennél a lépésnél a megváltás jön elő. Hát máshol nem is találni talán ennél világosabb képet a messiás Jézusról, mint ebben a macesz darabban, az Afik Omenben. Megtörték, eltemették, visszahozták. Kovásztalan, tehát büntelenségét is jelképezi, és miközben elkészítik, át is szúrják, hogy meg ne keljen véletlenül se, ne dagadjon meg, pontosabban, mert hiszen megkelni úgy igazán nem tud. Hát Jézus is megostorozták, átszegezték. Ézsaiás azt mondja, hogy a sebei által gyógyulunk. Zakariás meg arról szól, hogy nézzetek fel arra, akit átszúrtak, és sírassátok úgy, mint saját gyermekét gyászolja valaki. Hát Jézus éppen ezt az Afik Oment mutatta fel az utolsó vacsorában, és ezt élte át, és ezt mondta először is Szétosz, hogy ez az én testem, ami értetek adatik, ezt cselekedjétek az emlékezetemre. És aztán mi a helyzet a harmadik, tehát a megváltás kelyhével? Hát ennek a tartalma piros, ahogy a páska bárány vére is piros, és erre emlékeztet. Tehát azokat a bárányokat azért áldozták föl, hogy minket Isten megvásároljon. Hát ugyanígy Jézus is a vérével, ami bűneinktől való megváltásunkra adatott oda. Tehát ezt a kelyhet veszi, amelyik a megváltás kelyhely, is mondja rá, hogy ez a darab, ez a kehely, illetve a kenyérnél meg az az Afik Omen, az, ami az én testem és az én vérem. Aztán az utolsó, a hálaadás kelyhe, ez a hallél kehely, amit így talán nem olyan ismerős a szó, de a hallelúját azt jól ismerjük, ugye hálaadás dicséretet jelent. Hát a hallél zsoltárokat énekelve indultak aztán Jézus és a tanítványok az olajfák hegyére. Aztán van egy ötödik kehely, ami az illés kelyhe, ugye őt várják vissza, és ezért tartanak fenn neki egy kelyhet, ez nem nyúl hozzá senki, nem isznak belőle, sőt van, ahol helyet is hagynak külön neki, a gyerekek kiszaladnak, ajtót nyitnak, és egy énekkel hívják illést, ugye, hiszen ő jön el, mielőtt a messiás megérkezne. És amikor Jézus azt mondja, hogy hát ha beveszitek ezt, értitek így, akkor ugye mondja a keresztelő, hogy hát ő illés. Tehát ezzel azt is jelenti, hogy akkor megérkezett a messiás. Hát végül túl vagyunk a széder este menetén, Jézus világossá teszi, hogy miért vágyott ennyire erre az órára, hiszen Isten országának az eljövetelét hirdeti, és azt is mondja, hogy ez az ő szenvedése révén valósul, meg nem kérdésessé teszi az ő halála Isten országát, hanem éppen bizonyossá. És ezért vigyük utolsó gondolat foszlányként magunkkal azt, hogy hát ő most itt áll a halál küszöbén, mint az élet királya, és azt ígéri nekünk, hogy aki vérét és testét veszi magához, az valójában vele együtt eszik és iszik az ő asztalánál Isten országába. Igen, ránk az ő népére, az úrvacsorával élő közösségére hagyta az országot, a mennyei királyságot. Az ő megváltó halála szerezte meg számunkra a vízumot az üdvösség honába. Azért, hogy az ő rabszolgáiként éljünk már itt a földön is, aztán majd a mennyben, hiszen ő azért halt meg, hogy Isten országába velünk együtt örülhessen. Ámen. Imádkozzunk. Emlékezett Istene, áldunk téged, hogy emlékezhetünk az új szövetségre, amelyet tanítványaidban kötöttél, és egész egyházadra hagytál. Így érkeztél el az ország küszöbére, hogy átadod magadat teljesen Isten akaratának, hogy többé ezen a földön ne egyél és igyál, hanem majd a mennyei honban Isten országában üljünk melletted. Ezt a belépőt egyedül te fizetheted meg értünk, hiszen mi magunk mit adhatnánk, ami elég értékes lenne. De te kifizetted az árat, és ennek bizonyságául adtad nekünk kenyérben és borban testedet és véredet. Ébresz hát őszinte hitet bennünk, és ne engedd, hogy megvessük azt, hogy visszaéljünk vele, hanem segíts, hogy megbecsüljük és üdvösségünkre élhessünk vele. Amen.